Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 155. dicséretet énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Helyünket elfoglalva énekeljük a 119. Zsoltárt, a 119. Zsoltárnak az 5-től 8-ig terjedő verseit. Az 5. vers így kezdődik: beszéld meg, mit tegyenek az ifjak. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igéjét Márk evangéliumából, Márk evangéliuma 10. részéből, a 10. rész 17-től terjedő verseiből. Mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hódoló és magasztaló szívvel jövünk hozzád ezen a szent vasárnapon, megköszönve mindazt a jót, amellyel életünket elárasztottad, hűségedet, ahogy bennünket hordoztál, csodálatos vezetésedet, ahogyan bajból, nyomorúságból, elesettségből, küzdelmekből kivezettél bennünket. Köszönjük gyógyító áldásaidat, megsegítő irgalmadat. Kérünk, mennyei atyánk, a mai napon is ragyogtasd ránk igéd világosságát. Bár úgy érezzük, kész a szívünk és a lelkünk, mégis előtted megállva tudjuk, mennyi bűn, vétek és nyomorúság választ el bennünket te tőled. Ezért kérjük bocsánatodat, feloldozó irgalmadat, új életre vezető kegyelmedet, hogy valóban szívünk teljességéből, lelkünket teljesen megnyitva, rád figyelve, téged várva, kaphassuk meg áldásodat. Küldezz ezért szent lelkedet, töltsd be szívünket, áld meg közösségünket, egész Isten tiszteletünket. Krisztusért, ami Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvérek, ha gyülekezet, foglaljon helyet, és készüljünk az ige hirdetésre, a 162. dicséret 7. versét énekeljük. Prédikáltasd szent igédet. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk a 119. Zsoltár olvasását és magyarázását. Most a Zsoltár 9-től 16-ig terjedő verseit olvasom. Kedves testvérek, folytatjuk, ahogy a múlt alkalommal mondottam, a szerelmes verset, és mint a múlt alkalommal elmondtam, ha igazán szeretünk valakit, és ki akarjuk szeretetünket nyilvánítani, még különösen azok, akiknek van némi költői hajlamuk, vagy költői vénájuk, akkor hosszúra tud szaladni a szó, és láttam én már szerelmes fiatalokat a gimnazista koromban, a túloldalon volt a lány internátus, csak merengtünk át az ablakon, de volt olyan szerelmes diák társunk, aki egy hét alatt Ady Endre, Kosztolányi Dezső és az összes Petőfi Sándor összes szerelmes versét oda-vissza elolvasta, mert hát aki szeret és el akarja mondani, nem fogy ki a szóból. Amit még el kell ezzel kapcsolatban mondanom, és ez még a múlt alkalomhoz tartozik, a Zsoltár bevezető szakaszához, az első strófához, az Arany ABC első szakaszához, hogy aki szerelmes, voltaképpen az a boldog ember. Még akkor is, tudom, látunk és hallunk ilyenről eleget, hogyha a maga az illető egyébként szerencsétlen is. De ezt most, kedves testvérek, bízzuk a drámaírókra, az igazából véve egy Shakespeare kellene, hogy bemutassa nekünk, hogy milyen az, amikor valaki nagyon szeret, és emiatt nagyon boldog, és mellesleg szerencsétlen, de mégis nagyon boldog. Ezért beszél a Zsoltár arról, hogy kik a boldogok. Úgy énekel a Zsoltáros, majd ezt látjuk végig, hogy egyszerre hálálkodik, aztán kér, aztán esd, aztán rebeg, aztán fogadalmat és elkötelezést tesz. Úgy, ahogy egy ilyen érzületvilágban erre szükség van. A Zsoltáros úgy beszél, mint aki nem tud Istenen kívül más forrást a boldogsághoz. Isten az útja, és ezért Isten nem áll az útjában. Csak Isten által juthat el Istenhez, és ha ezen az úton megy, akkor boldog. Ma, kedves testvérek, voltak éppen az első szakasznak, a múltkor felolvasott 8 versnek némiképpeni megfordítását olvastuk a második szakaszban, az Arany ABC második betűjénél. Némelyek szerint aztán ezért az első részt, amiről a múltkor szó volt, nem is kellene magához, a költeményhez hozzászámítani, az talán egy általános bevezető, néhány előre bocsátott gondolat. Én nem akarok ennek kapcsán vitába bonyolódni a bölcs és tudós biblia magyarázókkal, pusztán azt jelzem, hogy nem egy egyszerű bevezetésről van szó, hanem egy nagyon szoros összefüggés látunk itt. Az első részben így ért véget, a 8. versben ezt olvastuk: ne hagyj el engem, ez egy kérés. Fölkiált a Zsoltáros, miután fölismeri, hogy Istenben van a boldogság, csak Istenben van a boldogság, csak őt kell keresni, csak az ő útján kell járni, csak ez az egyetlen egy út. Fölkiált az általános kijelentés után, hogy ne hagyj el engem. Mély, megrendítő, megindító és örökös kérés ez. Aztán a 9. versben a kérés után egy kérdés következik. Mert kérdeznünk és tudni kell, mégpedig jól kérdezni, és azt kérdezi mindjárt, mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, hogy szívében és életében semmi ne legyen, amivel Istent megbánthatja. Ugye, mégiscsak valami szerelemről van itt szó, mert ha szeretünk egy másik embert, nagyon szeretünk, akkor mindent elkövetünk, hogy ne bántsuk meg. Odafigyelünk, érdeklődünk, megpróbáljuk kilesni, megpróbáljuk mai nyelven szólva letapogatni, levenni, leantennázni, mi a kedvére való. És az életünket is úgy igazítjuk, hogy ez a kedvére való legyen. Még, mert hát ilyen kamaszkori gimnazista lenyomataim vannak, emlékszem egy osztálytársunkra, csapnivalón tanult. Állandóan ki akarták rúgni, mindig külön szülői kegyelem, irgalom, letérdeplés kellett, hogy ne csapják el, olyan egyes kettesekkel, kettes hármasokkal bukdácsolt, pótvizsgázott, és hát Debrecenben a református gimnáziumban nem nagyon tűrték a hanyag diákokat, elég hamar elcsoptak onnan embereket, 36-an kezdtük, 21-en fejeztük be, tehát nagy volt a kihullás. De harmadikos korában ez a fiú szerelmes lett, és mikor rájött arra, hogy szóba se áll vele a lány, hogyha ő másnap matematikából 1-est kap, megtáltosodott, és harmadikos korában az a fiatal ember, aki előtte pót vizsgázott meg, nem tudom, hogy mit csinált matematikából, országos matematikai rejtvényfejtő versenyen az első 90-be bekerült. Mire képes a szerelem, az ember, vagy nem inkább a másik, aki ilyen hatással van arra, aki szereti őt? Mit cselekedjen az ifjú, kérdezi a Zsoltáros, milyen módon őrizheti meg útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Világos és egyértelmű ez. És miután, kedves testvérek, a szeretetünk és az Isten iránti szeretetünk is mindig a szív beszéde, a következő szakaszokban a szív beszédét fogjuk hallani, hiszen azt mondja a 11. versben, Felelve a kérdésre, még egyszer a kérdés, mit cselekedjen az ifjú, hogy tisztán megőrizze az Isten útját, hanem, és semmi más, mint hogy az Isten beszédét megtartja. Majd ezt mondja a 11. versben gyorsan is, szívembe rejtettem a te beszédedet. És most ebben a strófában a szív beszédét fogjuk hallani, mert eddig talán mégis ennyi igazságot adjunk a Biblia magyarázóknak az elején. Általános kijelentéseket hallottunk. Boldog az az ember, boldogok azok az emberek, és felsorolja, hogy nem cselekszenek hamisságot, így tesznek, úgy tesznek, amúgy tesznek. Ez egy általános megállapítás. Most ez személyesre fordul. Az előző strófában is elmondta, boldogok azok, akik keresik az Istent. Most azt mondja, hogy én kereslek téged, szívből kerestelek téged, mondja a 10. versben. És szívembe rejtettem a te beszédedet. Hát mindjárt mond, kedves testvérek, 2, 4, 6, 7 dolgot, 7 a szent szám, hogy mi történik akkor, amikor valaki az Isten beszédét, kinyilatkoztatását, hozzánk szóló szent üzenetét a szívébe rejti. Először is azt mondja, hirdetem ítéleteidet. Amikor Isten kinyilatkoztatása, üdv akarata, életigéje a szívünkbe kerül, megnyílik a szánk, és hirdetőjévé leszünk Isten ítéleteinek. Itt az ítéleten, kedves testvérek, nem a bíró ítéletét kell érteni, azt másképp fejezi ki a Biblia, bár olykor még ezt is jelenti. Az Isten ítéletei, hogy a múlt alkalommal hallottuk, a tiszta és világos megkülönböztetés jó és rossz között. A tiszta és világos megkülönböztetés igazság és hamisság között. És már is idézhetjük a másik Zsoltárt, amit aztán Pál apostol is idéz. Szerettem az igazságot, gyűlöltem a hamisságot. Hirdetem az Isten ítéleteit, mert oda pártoltam az Istenhez. És Istennél nem fér meg igazság és hamisság, világosság és sötétség, ahogy tegnap olvastuk János apostol levelében. Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha oda pártolunk, és megszólalunk, és szívből szólunk, mert Jézus azt mondja, hogy a szív teljességéből szól a száj, és úgyis mindig csak azt fogjuk mondani, ami a szívünkben van. Isten világos megkülönböztetését, ítéletét hirdetni fogjuk. Aztán azt mondja, hogy gyönyörködöm. Gyönyörködöm a te bizonyságaidban. Ez a fajta gyönyörködés, kedves testvérek, mert még egyszer elhangzik a gyönyörködés szó, itt talán inkább arról van szó, ha megnézzük az eredeti szót és ennek az összefüggéseit, ez az az újongó, megindult, ámuló, tapsoló gyönyörködés, amikor összecsapja az ember a kezét lenyűgözöttségében. Gyönyörködöm, mondja a Zsoltáros, az Isten bizonyságaiban. Mert ha föltesszük, kedves testvérek, ahogy Calvin mondja, az íge szemüvegét, megszűnik a homályos látásunk, akkor egyszerre csak csodálatos, kristálytiszta világossággal elkezdjük látni, hogy milyen fantasztikus bizonyságokat helyezett el Isten ebbe a világba. Utaltam már a múlt alkalommal is, és sokszor arra, hogy úgy van ez, használták a régiek, Erasmus is, Calvin is, Luther is, a középkoriak, amikor újraindult a reneszánsz színház, és hát nagy élmény volt mindenki számára a színház, és azt mondták, hogy Isten az ember számára a legjobb páholy tartja föl az ő világszínházában, mert a világegyetem, mondja Calvin, teátrum, és beültet bennünket Isten a legjobb páholyban, mindent látunk, és mindent a legjobban látunk, és Isten bizonyságait látjuk, bölcsességét, szeretetét, végtelen hatalmát, örök irgalmát, lényéből fakadó, áradó jóságát, az, hogy az Isten nem tud és nem akar mást, mint adni és áldani bennünket. És most azt mondja a Zsoltáros, hogy hát ha szívembe zártam az igét, másképpel föltettem az én vaksi homályos szememre a szemüveget. Modern moziképet hadd hozzak, kedves testvérek, föltettem azt a kis papírcsikot, amiben három dimenzióban lehet látni a filmet. És akkor beülünk és meghőkölünk, mert úgy érezzük, hogy szinte a suhognak a lombok, azok ránk hajolnak, vagy lép valaki, és odalép hozzánk. Hát valami ilyesmit él át a zsoltáros, hogy ha az igén keresztül nézem a világot, Isten fantasztikus bizonyságaival van tele. Gyönyörködöm, gyönyörködöm, újjongva gyönyörködöm. Hát ez tényleg ilyen? Ez tényleg ilyen szép? Az Isten ilyen szép? Tényleg ilyen jó? Az Isten tényleg ilyen jó? Tényleg tele van a világ áldással, akármihez nyúlok, Isten csodálatos kezenyoma van rajta. Aztán folytatja, és azt mondja, hogy ezt a kettőt hadd vonjam össze, ugye a hetet mondtam, de most ebből a kettőből hadd legyen egy, azt mondja, hogy határozataidról gondolkodom, ösvényeidre nézek. Ez az a pillanatot, azt a pillanatot jelöli, kedves testvérek, amiről más zsoltárok is sokszor beszélnek, például az első zsoltár, amikor azt mondja, hogy boldog az az ember, aki Isten igazságáról és útjáról gondolkodik éjjel és nappal. Erről meditálok. A keresztények körében a meditáció szó, nem tudom mi okán, egy veszélyes szóvá lett, valószínűleg azért, mert megjelentek az ezoterikus vallások és a különböző vallásos pszichotechnikák, meg volt 20 évvel ezelőtt ilyen alfa mozgalom, hogy lehet menni alfába, meg bétába, nem tudom, voltak ilyen, minek hívták, agykontrollos dolgok. Amikor majd Kőbányán laktunk, mindig mondtam a feleségemnek, hogy én is lemegyek alfába, mert volt egy alfa bolt, oda mentem vásárolni, de félretéve az iróniát, az igazi Isten szerint való elmélkedés, meditálás, tűnődés, az egy hallatlanul fontos dolog. És az Isten útjainak a szemlélése, mert itt, amikor azt mondja a zsoltáros a régi Károli fordítás szerint, még egyszer ismétlem, gyönyörködöm rendeléseidben, és a te beszédeidről nem feledkezem el, és ösvényeidre nézek, ez nem pusztán azt jelenti, hogy szemmel tartom az Isten ösvényét, azt is jelenti, hanem szemlélem is. Mert hogyan tanulunk meg Isten útján járni? Szemléljük és figyeljük, hogy mások, akik előttünk voltak, hogyan jártak az ösvényen. Jézus olyan nagyvonalú, kedves testvérek, olyan nagyvonalú, és olyan bölcs ebben a tekintetben, hogy amikor ment az ő szolgálata során egy húzavona a farizeusokkal, akik, hát ők is sokat mondták ezt a zsoltárt, majd egyszer elmondom, hogy miért nem mondták jól, nem most, azt mondja Jézus a szent emberekről, a Korának a nagy szenteskedőiről, hogy amit mondanak nektek, azt megtartsátok. Mert a farizeus is hirdette az Isten útját, mondta a törvényt, beszélte az Isten ítéletét, és mondta, hogy az az Isten útja. Az most egy más dolog, kedves testvérek, hogy nem járt rajta. Nem járt rajta. De megtanulhatunk, kedves testvérek, jó és rossz példából egyaránt oda nézni, szemmel tartani, és az Isten útját szemlélni. Csodálatos és titokzatos út ez. Nagyon sokszor úgy van, és ezért mondja a zsoltáros, hogy ezen is gondolkodom, ezen is elmélkedem, mert ezen gondolkodni, elmélkedni, töprengeni kell, hogy nagyon sokszor utólag derül ki, hogy miért kellett nekünk azon az úton menni. De sokszor rángatózunk, mint a önfejű gyermek, amikor menni kéne a szülőkkel valahova, szinte kitépi magát a szülők kezéből, ő arra akar menni, aztán majd egyszer megérte, hogy arra kellett menni. Sokszor az egész életünk egy ilyen rugódozás, kapálozás, miért arra vezet engem az Isten? Nem lesz az jó. Ott nincsen, ott semmi jó nem vár rám. ott bajok vannak, nyomorúságok vannak, pofonok vannak, megaláztatás van, töredelmek vannak, valami szép rózsaszirommal fölhintett úton, azon szeretnék én járni, valami szép egyenesen, vagy mindig valami lankán, de lefelé, mert főfelé el szoktunk fáradni. És sokszor utólag, ahogy a nagy király mondja, akit Jeremiás próféta megintett, hogy készüljön, mert meg fog halni, és a király befordul a fal felé, és sír, mint egy gyerek, és a próféta még ki se lép a palotából, bocsánat, hogy így mondom, Isten meggondolja magát, és visszaküldi a prófétát, és azt mondja, hogy menj vissza, és mondd meg a királynak, hogy még adok neki 12 évet. És akkor így énekel Ezékiás király, hogy javamra vált a nagy keserűség. Nézem az Isten útját, és gondolkodom rajta. Ez miért ilyen út? Ennek miért kellett ilyennek lenni? Milyen sokszor van, kedves testvérek, hogy úgy érezzük, hogy nincs is velünk az Isten. Ott hagyott bennünket, föltett bennünket, azt menjél. De ez csak Madács Istene mondja, kedves testvérek, a Biblia Istene nem. Madács Istene mondta Ádámnak, na maradj magadba, majd meglássuk, mit érsz magadba. Na menjél végig a történelmen. Az ki van ott szegény Ádámmal, meg Évával? Hát az a hamis sugó, Lucifer, aki még a világtörténelem rendes szövegkönyvét se tudja rendesen odasugni nekik, bajba-jajba vinné őket. De mi tudjuk, hogy Isten velünk van, ha az ő útján járunk, ha számunkra ő az út. És aztán megint mondja, kedves testvérek, a következő versben, gyönyörködöm a te rendeléseidben. De ez most nem ugyanaz, amit az előbb hallottunk. Az előbb azt mondta, hogy gyönyörködöm az Isten valóságában, újjongok az Istennek, ahogy az Isten megmutatja magát, de most egészen konkrétan az Isten rendeléseiben gyönyörködik. Ez egy nagyon különös szó, azt az önfeledtséget jelenti, amit minden szülő, és most már elnézést nem akarom kipredikálni, de hát minden nagyszülő átél, amikor a kicsi először fölül, odadunk neki valamit, és bíbelődik vele. Játszik. De nem játszik, tanulja a világot. És hát persze, hogy a kicsik szokták, ugye először a szájukkal fogják meg a világot, aztán az ujjukkal, aztán megrázza a fülével, ahogy belép a világba és tapogatja a világot. Ugyanezt a szót használja a kedves testvérek Ézsaiás próféta, amikor egy mesiási jövendőlést tesz, és azt mondja, hogy az üdvidőben majd, és így mondja a kisgyermek, a csecsemő játszik a baziliszkusz kígyó lukánál, a vipera lukánál, játszik. Kinyújtja a kezét, és nem kell félnie. Tapogathatja a világot, gyönyörködik a világban, mert a gyermek, ahogyan fogja, tapogatja, magához vonja, elsajátítja, csúnya idegen szóval apropriálja a világot, az neki gyönyörűség, élvezi. Ezt mondja a zsoltáros, élvezem az Isten rendeléseit. Mert ezek jó rendelések. Élvezem az Isten döntéseit. És végül, kedves testvérek, azt mondja a zsoltáros, szívből fakadó kéréssel, gyönyörködöm rendeléseidben, és beszédedről nem feledkezem meg. Emlékszünk, a múlt alkalommal egy kéréssel fordult az ő Istenéhez, így hallottuk a 8. versben, soha ne hagyj el engem, soha ne hagyj el engem. És most azt mondja, beszédedről el nem feledkezem. Fogadalmat tesz, ígéretet tesz. De, és végül, kedves testvérek, van itt egy bökkenő. Ezért kérek majd mindenkit, hogy a 17. verstől következő szakaszt, következő vasárnapra mindenki olvassa el, nézze meg, gondolkodjon rajta, meditáljon, figyelje az Isten útjait, mert van itt egy bökkenő. Fölolvastam a gazdag ifjú történetét. És amikor ez a fiatal ember bizton énekelte, nyilván fejből tudta, gyermekségétől gyakorolta ezt a zsoltárt, odalép Jézushoz: jó mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az üdvösséget? Akkor azt mondja Jézus: hát tudod a parancsokat, amiről a zsoltár is beszél, amire utal. És akkor felsorolják a parancsolatokat, és azt mondja a gazdag ifjú, hogy én ezeket kora gyermekségemtől megtartottam. Jézus ránéz, mondja a szűkszavú Márk evangélista, megkedveli. Hát ez az. Ezt szeretném hallani. Kora gyermekségemtől. Mindig, éjjel és nappal. De a megkedvelésen túl a kérést, a kérdést összekapcsolva a jézusi diagnózissal azt mondja, hogy egy fogyatkozásod van. Menj, add el minden vagyonodat, jár és kövess engem. Pedig nem azt mondja Jézus a gazdag ifjúnak, hogy ne füllengess itt nekem, hogy mindent megtartottál. Hát sok parancsolata van az Istennek. Ha egyet elrontottál, semmit nem tartottál meg. Ne áltassál itt engem. Kiöltöztél a randevúra, a csudaszépre. Megfésülted magadat. Fővetted a legjobb cipődet, ami nem is a tiéd, hanem a barátaidtól kérted el a randevúra. Mutatod itt magadat szépnek. Dehogy is. De nem ezt mondja Jézus. Megkedveli. De van egy fogyatkozás. És azért kell, kedves testvérek, a szívünkbe venni a zsoltárt, a szívünkbe venni, ahogy a zsoltáros mondja, a szívünkben elrejteni, mert óriási különbség van a között, hogy valamit a szívünkre veszünk, meg a között, hogy a szívünkbe bevesszük és elrejtjük. Nemrégiben láttam egy filmet, teljesen érdektelen, annyira nem persze, egy ilyen pif-pufos kalandfilm volt, de szerepelt benne egy szent ember, illetve egy szent asszony, egy apáca, aki nagyon odaadó életet él, segít a szegényeket, menhelyet tart fenn, ingyen konyhát, jár a gazdagokhoz, kunyerálja a pénzt, aztán jön az életében egy nagy drámai fordulat, megrendül, kivetkőzik az apáca ruhából, és ismerősének azt mondja, hogy most jöttem rá, hogy nekem eddig azért volt szükségem Istenre, hogy ne kelljen soha önmagammal szembenézni. De nekünk, kedves testvérek, nem ezért van szükségünk Istenre, hanem hogy belelássunk igazán önmagunkba. Mert Kálvin János azt mondja, hogy Isten ismeret nélkül nincsen önismeret. És ez a sorrend megfordíthatatlan. Szívembe írom a te beszédedet. Nem a szívemre veszem, mert amit a szívünkre veszünk, azt vagy ledobjuk, vagy ahogy hát a magyarban van ennek egy negatív jelentés, és azt szoktuk mondani, jaj, mondtam neki valamit, és nagyon a szívére vette. Isten nem azért nyilatkoztatja ki igazságát, szentségét, tökéletes akaratát, életútját, hogy a szívünkre vegyük, hanem hogy a szívünkbe elrejtsük. A múlt alkalommal így mondtam, aki az Isten útján jár, akinek Isten az útja, annak Isten sose kerül az útjába. A sose fogja azt érezni, hogy utamban áll az Isten, mert Isten az útja. Aki pedig Istennek a beszédét a szívébe elrejti, és aztán, mert a szív teljességéből szól a száj, hirdeti, gyönyörködik benne, gondolkodik rajta, nézi, élvezi, nem felejti el, az Isten beszédét sohasem a szívére veszi, hanem boldogan tudni fogja, hogy aki Istennél van, aki Istenben van, az a boldog ember. Gyönyörködöm rendeléseidben, beszédeidről, soha nem feledkezem meg. Legyen így. Ámen. Feleljön, kedves testvérek, Istennek igéjére a 210. dicséret 7. versét énekeljük. 210. dicséretünk 7. verse: ó vigasztaló Szentlélek, jövel segítségemre. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, mennyei atyánk, hogy nem vonod meg tőlünk a szót, pedig oly gyakran eltérünk a te örökké való és szentséges utattól. Oly gyakran fakad ki a szívünkből gonosz, igazságtalan, nem dicsőségedet hirdető, hanem egyes-egyedül csak önmagunkra tekintő beszéd. De köszönjük, hogy azt akarod, hogy szívünkbe rejtsük örök beszédedet, és általa hátformálva új életben, boldog hitben, gyönyörködjünk utaidban, hirdessük ítéleteidet, szemléljük igazságodat, teljünk meg és töltekezzünk el áldó jelenléteddel. Add, Urunk, hogy szent lelked által a te igéd ott lakozzon szívünkben, hadd rejtsük el oda, mint életünk legfőbb kincsét, mert ahol a mi kincsünk, ott a mi szívünk. Kérünk, mennyei atyánk, ezért a megtartó, megvilágosító kegyelemért. Könyörünk, mennyei atyánk, beteg testvéreinkért, életük megújításáért. Könyörünk a megfáradtakért, hogy benned megelevenedhessenek, új erőre és kedvre kaphassanak. Könyörgünk a tétovázókért, az elbizonytalanodottakért, azokért, akiknek meghomályosodott a látása, és nem látják fenséges és dicsőséges dolgaidat ebben a világban. Magukkal, másokkal és veled is vitatkoznak. Hajol le hozzájuk, írd szívükbe örökkévaló szeretetedet. Könyörgünk azokért, akik a halál árnyéka völgyében járnak, a feltámadott Krisztus erejével vigasztal testvéreinket, akik a ránk következő napokban fognak majd szerettei koporsója mellett megállni. Könyörgünk, Urunk, a háborúságtól szenvedő népekért, oly közel és oly távol tőlünk is, szüntesd a fegyverek zaját, adj békességet a mi időnkben a földön. Add meg nekünk, Urunk, szívünk teljességébe, szent irgalmadból, kegyelmedből, beszédetnek, hatalmadnak, igazságodnak minden erejét, hadd teremjük meg annak gyümölcsét, nagy neved dicsőségére. Ámen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most, kedves testvérek, befejezésül először a 470. dicséretet énekeljük, mind az 5 versét, utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és végezetre vesszük Isten áldását. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj most le bűnömet. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon veletek most és minden időben. Ámen. Áldás, békesség Isten velünk.